Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. Lebegő technológiával működő autókat tesztelnek Kínában. A mikroelektronikai iparág forradalmi újítása lehet a világ leggyorsabb mikrobotja. 2029-re készülhet el Európa legújabb föld alatti autópályája. Testen hordható légzsák védheti meg viselőjét az eséstől. Eltérő a csimpánzok eszközhasználata a diófélék feltörésére. A koponyán keresztül lát az agyba egy új fejlesztésű holográfiás mikroszkóp. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Teljes hosszában forog a szél által hajtott tengeri használatra tervezett turbina, amely a vízzel lebeg, erről hallhatnak elsőként. Speciális módszerrel termeli az energiát a vertikális tengelyű lebegő szélturbina. A svéd szélturbina megoldása kifejezetten az offshore szélerőművek részére készült. A lebegő konstrukciók stabilabbak és ellenállóbbak a tomboló szelek, nagy hullámok és hurrikánok közepette is, mint a hagyományos lapátokkal működő fix szerkezetek, és a telepítésük is egyszerűen megoldható, a viszonylag kisméretnek köszönhetően. A turbinák egyfajta bójaként úsznak a vízen, a helyhez kötött pozíciót csak a generátorház biztosítja, ami több ponton a tengerfenékhez van rögzítve, de a berendezés többi része a szél állásának megfelelően forog, körbe a felszín fölött és alatt is. A cég leírása szerint ezzel egy robosztus és nagy teherbírású szerkezetet lehet létrehozni, ami a partoktól távoli szélerőművek esetében nagy előnyt jelent. Az első prototípust 2015-ben telepítették és kezdték tesztelni, és a 30 kW-os berendezés ellenállt a hurrikánok erejének is. A következő immár 1 megawattos verziót Norvégiában tervezik bevetni valamikor 2023 folyamán. Ez a típus már a kereskedelmi forgalomba szánt turbina előfutárjának készül. Hasonló vertikális megoldásokat más cégek is terveztek korábban, akár szárazföldi, akár offshore alkalmazásra, és a jövőben a szélerőművek egyik ígéretes irányát jelenthetik, amelyek a moduláris és könnyen szállítható, valamint olcsó előállítás miatt alternatívát kínálhatnak a gigantikus méretű turbinák helyett vagy mellett a fenntartható módon előállított energia generálására. Vízzel lebegő szélturbinát mutattunk be az imént, amely speciális módszerrel termeli az energiát. Az út fölött 3 cm-rel lebegő autókat tesztelünk a továbbiakban. A lebegő technológiai fejlesztések egyik legújabb irányát a vonatok mellett a mágnesesen lebegő autók képviselik, amelyek működése a vasutakhoz hasonló módon az útba és a járművekbe épített mágneseken, ebben az esetben állandó mágneseken alapul, ezek tartják a felszín felett a járműveket. A Kínában lezajlott első teszten átalakított 2,8 tonnás személygépkocsik 35 mm-rel az út felett lebegve haladtak a 8 kilométeres tesztpálya egy szakaszán. Az autók leggyorsabbja által elért maximális sebesség 230 km/h volt, és összesen 8 kocsival hajtottak végig a pályán. A járművek a gépkocsik üzemanyag csökkenését és a hatótáv növelést segíthetik elő, de emellett a tesztet szervező hatóságok a nagysebességű közlekedéssel kapcsolatos biztonsági technológiákat is vizsgálták. A mágnesesen lebegő autók előnyeire és működtetésük pontosabb és ideálisabb megoldásaira még további tesztek során derülhet fény, de a mostani kísérlet rávilágított, hogy a járművek szélesebb körében is alkalmazható az eddig vonatokra szabott technológia. A lebegő technológiával működő autók teszteléséről számoltunk be az előzőekben. A folytatásban a robotika világába kalauzoljuk hallgatóinkat. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
A mikroelektronikai iparág forradalmi újítása lehet a világ leggyorsabb mikrobotja. Erről adunk most tájékoztatást. Szabad szemmel követhetetlen tempóval rakja arrébb az apró objektumokat a mikrobot, ami a mikrocsipeszek következő generációját képviselheti. A francia kutatók által kifejlesztett robot feladata a mikroméretű tárgyak manipulációja, vagyis odébb helyezése, hogy ezzel kiváltsa és egyúttal felgyorsítsa a mikrocsipeszekkel végzett munkafolyamatokat. A robot rugalmas anyagból kialakított fogóival ragadja meg a tárgyakat, amelyek nagysága akár 40 mikrométeres is lehet, majd igény szerint áthelyezi őket máshova, mindezt villámgyorsan, egy másodperc alatt átlagban 10 műveletre képes, de a maximális sebessége eléri a 720 művelet per percet is. A mikrobot sebességét hajlékony ízületei biztosítják, amelyek csökkentik a súrlódást, így a feladatokat nem csak gyorsan, hanem nagy precizitással, egy mikrométer pontossággal tudja végrehajtani. A robot ezzel a képességgel messze fölülmúlja a hagyományos mikromanipulációra alkalmas eszközök sebességét, ami a kutatók elmondása szerint csak másodpercenként egy művelet elvégzésére alkalmasak. A mikrobot a mikroelektronikai berendezések, például miniaturizált áramkörök és más rendkívül kisméretű elektronikai komponensek gyártásában segíthet a jövőben. A robot különlegessége, hogy az előállítására használt technológia egyezik a már korábban a klasszikus mikroelektronikai eljárások során használt módszerekkel, így a tömeggyártás szempontjából nincs akadálya az akár több ezres nagyságrendekben való gyártásának. A további kísérletek során a kutatók a mikrobot strapabíró képességének és élettartamának növelésén dolgoznak, valamint azt is vizsgálják, hogy az összeszerelési folyamatok felgyorsítása mellett mennyiben járulhat hozzá más módokon is a mikroelektronikai iparág működésének optimalizálásához, például az energiafogyasztás csökkentéséhez, ami kiemelt szerepet kaphat az egyre növekvő igényeket kiszolgáló gyártók stratégiájában. A mikroelektronikai iparág forradalmi újítását, a mikrobotot mutattuk be előzőleg. A továbbiakban egy folyékony robotról lesz szó, amely képes apró cseppekre esni, majd újra egy nagyobb masszává alakulni. Mindössze 1 cm-es a folyékony robot, melyet egy sormágnes irányít, így képes alakot váltani. Több esetben fejlesztettek már kutatók olyan robotot, ami képes az alakváltásra. Ezek azonban meg sem közelítik a tajvani fejlesztést, ami teljes egészében folyékony. Ha úgy tetszik, a robot egy massza, kábeleket, fémből készült alkatrészeket pedig egyáltalán nem tartalmaz. A massza érdekessége, hogy képes cseppekre esni, majd a keletkező újabb darabokat magához szívva visszatérni a korábbi, eredeti formájához. Ezt úgy éri el, hogy a folyadék mágneseket tartalmazó nanorészecskékből áll, amiknek mágnes által utasításokat lehet adni, akár arra is, hogy darabjaira essen. A kutatók, hogy a robot képességeit a gyakorlatban is prezentálják, az egész masszát egy csatornába rakták, aminek bizonyos pontjai szűkebbek voltak. A fejlesztés itt csak úgy tudott átjutni, hogy vékonyabbra préselődött, amit ugyancsak a mágneses ráhatással sikerült elérni. Az alakváltó robot ilyen szintű vezérlése komoly előrelépést jelenthet az orvoslásban, hiszen általa célzott módon lehetne a beteg testébe juttatni a gyógyszert. Folyékony robotot fejlesztettek tajvani kutatók, erről adtunk hírt az imént. Hamarosan az áram nélkül működő hűtő technológiát ismertetjük. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Áram nélkül működő hűtő technológiát fejlesztettek tudósok, ezzel folytatjuk műsorunkat. Világszerte számos olyan különösen forró régió létezik, ahol áramszolgáltató infrastruktúra hiányában a hagyományos hűtőrendszerek működtetése lehetetlen. Ezen területek megsegítéséhez fejlesztettek ki tudósok egy olyan szisztémát, amelyből elektromosság alkalmazása nélkül is ki lehet csikarni némi hűtőhatást. Ezen új konstrukcióban rejlő legnagyobb újítás talán az, hogy a párolgásos hűtés, a sugárzásos hűtés és a hőszigetelés módszereit egyidejűleg alkalmazza. A panelt elég csak a romlandó áruk fölé, köré helyezni, és így a termékek eltarthatósági ideje jelentősen meghosszabbodik. Ilyen módon rendkívül nedves környezetben 40%-kal, szárazabb kondíciók között pedig 200%-kal tovább tárolhatók el biztonságosan az árucikkek. A három emeletes rendszer alsó rétege egy tükörszerű anyag, amely a beérkező napfényt visszaveri. Ez megakadályozza, hogy a napsugarakon belüli infravörös sugárzás a lefedett tárgyat felmelegítse. Középen egy nagyrészt folyékony vízből álló porózus hidrogén réteg húzódik meg, miközben a fény hatására a víz felmelegszik, párává alakul, és ilyen formátumban felfelé veszi az irányt. A fedőlapot egy szintén lyukacsos felépítésű aerogél alkotja, amelynek üregei levegőt tartalmaznak. Ez a réteg erősen hőszigetelő, a visszavert infravörös sugarak, valamint a vízpára azonban könnyedén áthaladnak rajta, és emiatt a sugárzásos, illetőleg a párolgásos hűtőhatás a rendszeren belül kellőképpen kibontakozhat. Az új passzív hűtőtechnológia kereskedelmi bevezetésének legnagyobb akadálya, hogy az aerogél előállítása egyelőre drága, s így a szakemberek most főleg ezen költségek lefaragására összpontosítják az energiájukat. Elektromosság alkalmazása nélkül működik az előbb bemutatott hűtőtechnológia. A föld alá kerül Európa legújabb autópályája, erről hallhatnak következő hírünkben. A Balti-tenger alatt 40 méterrel húzódik a Dániát és Németországot összekötő 18 kilométer hosszú alagút. Több mint egy évtizedig tartott a tervezése és az engedélyezése Európa egyik legnagyobb infrastruktúrális projektjének, amely a jelenlegi tervek szerint 2029-re készülhet el. A várakozások szerint az első gyártósor legkésőbb jövő év elején kész lesz, 2024 elejére pedig akár már az első alagútelem letételéhez is meg lehet minden, ami kell. Ezek egyesével 217 méter hosszúak, 42 méter szélesek és 9 méter magasak lesznek, súlyuk pedig 73 ezer tonna körül lesz. A szekciókat közvetlenül a tengerfenék alatt helyezik majd el, a legmélyebb ponton mintegy 40 méterrel a tengerszint alatt. Az egyes elemeket uszályokkal és darukkal mozgatják majd a helyükre, az összes szakasz elhelyezése nagyjából 3 évet vesz majd igénybe. A német és a dán sziget közötti szoroson építik meg az alagutat a jelenlegi kompjárat alternatívájaként. Ez évente több millió utast szállít. Míg a kompnak jelenleg 45 percet vesz igénybe az út, addig vonattal mindössze 7 perc, autóval pedig 10 perc lehet az idő az építkezés befejezése után. Az alagút a világ leghosszabb kombinált közúti és vasúti alagútja lesz. 2x2 sávos autópályából, egy szervizútból és 2 vasúti pályából áll majd. A vonat és autós közlekedés mellett az alagút várhatóan pozitív hatással lesz a teherszállító teherautókra és vonatokra is, mivel a Svédország és Közép-Európa közötti szárazföldi útvonal a jelenleginél 160 kilométerrel rövidebb lehet. 2029-re készülhet el Európa legújabb föld alatti autópályája, erről számoltunk be az imént. A továbbiakban a testen hordható légzsákot ismertetjük, amely akár 7 méteres zuhanástól is megvéd.
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Testen hordható légzsák védheti megviselőjét az eséstől, ez a technológia kerül elemzésre a következő percekben. Autókban már régóta alapfelszereltségnek számít, de egy koreai cégnek köszönhetően hamarosan számtalan más, balesetveszélyes helyzetben is hasznát vehetjük a pillanatok alatt felfúvódó légzsákoknak, amelyek időseknek, motorosoknak és ipari munkásoknak is hatékony védelmet nyújthat. A cég jelentősen tovább gondolta a technológiában rejlő lehetőségeket, hiszen amíg az autókban a légzsák magában a járműben van elhelyezve, addig a koreai gyártó olyan hordható légzsákot fejleszt, amelyek közvetlenül a viselőjük testén felfúvódva védenek meg az esésektől és egyéb külső hatásoktól. A vállalat a legújabb termékét januárban mutatta be, a szeptemberben megrendezett kiállításon pedig arról számoltak be, hogy a kifejezetten idősek és mozgáskorlátozott személyek számára kifejlesztett légzsák hamarosan forgalomba is kerül, igaz, egyelőre csak Dél-Koreában. A testen hordható légzsák első ránézésre nagyjából olyan, mint egy hosszúkás övtáska, ami a felhasználó derekát öleli körbe, ám amint a szenzoraival esést érzékel, villámgyorsan, a gyártó állítása szerint mindössze 0,2 másodperc alatt képes felfújni 3 nagyobb párnát, amelyek földetéréskor megvédik a viselőt a csípőt ért ütéstől. A légzsákokhoz kapcsolódó mobil alkalmazás ezután automatikusan üzenetet küld a megadott kapcsolattartó személynek a baleset helyéről és körülményeiről. Az új fejlesztésű légzsák tulajdonképpen a 2020 végén bemutatott eszköz leegyszerűsített változata, amelyet kifejezetten az ipari környezetben dolgozók védelmére fejlesztettek ki. Ez az utódjához hasonlóan szintén szenzorok segítségével érzékeli, ha a viselője zuhanni kezd, ám a felső testen hordható, mellényszerű légzsák nem csak a csípőt, de a nyakat, a gerincet és az egész felső testet védi. A vállalat képviselője szerint a légzsák 1 méteres magasságtól képes védelmet nyújtani, és az esetek 75%-ában még egy 7 méteres zuhanástól is hatékonyan védi meg a viselőjét. A gyártó cég szerint a légzsák összességében 55,4%-kal csökkenti a becsapódás erejét, az általuk kifejlesztett technológiának köszönhetően pedig közvetlenül a földet érés előtt a levegő egy részét kiereszti, ezzel megakadályozva, hogy a becsapódáskor maga a légzsák okozzon sérülést a viselőjének. A gyártó azt is hangsúlyozta, hogy az általuk fejlesztett algoritmus nagy pontossággal képes megkülönböztetni az esést a többi mozgásformától, így garantált, hogy a légzsák valóban csak akkor aktiválódik, amikor szükség van rá. Az eszközök képesek automatikus riasztást küldeni a mentőknek, így a lehető leggyorsabban szakszerű ellátásban részesülhet a viselője. A gyártó harmadik, már szintén piacon levő termékét kifejezetten a motorosok számára fejlesztették ki. A sima mellényre emlékeztető védőruha a másik kettőtől eltérően nem szenzorok segítségével érzékeli az esést, hanem mechanikusan aktiválódik, amennyiben a motoros és ezzel együtt a mellény eltávolodik a motortól. A 10 másodpercek alatt felfúvódó légzsák ennek köszönhetően bármilyen esés során hatékonyan védi meg a motoros felsőtestét, a gyártó állítása szerint magasabb fokú védelmet nyújtva, mint az elterjedt biztonsági ruházatok. Az előző percekben a testen hordható légzsákok jelentőségével foglalkoztunk. Hamarosan az állatvilág területéről érkeznek híreink. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Soron következő hírünkből kiderül, hány hangya él a Földön. Előfordulhat, hogy egy kíváncsi kisgyerek felteszi azt a kérdést, hogy vajon mennyi hangya él a Földön. Német kutatók segítségével választ kaphatunk a kérdésre. Egy német egyetem kutatója által vezetett nemzetközi csoportnak nemrégiben nem csak a számszerű választ sikerült megtalálnia, hanem azt is, hogy merre is élnek a hangyák. A kutatók adatelemzési módszerek segítségével ma már egészen nagy pontossággal meg tudják becsülni, hány csillag van a galaxisunkban, vagy épp hány homokszemből áll a Szahara. A módszert a hangyák létszámának becsléséhez is fel lehet használni. A kutatás vezetője elmondta, hogy az 500 különböző adatbázist felhasználó számításaik szerint a bolygónk hangya állománya 20 billiárd egyed, a biomassza mennyisége pedig 12 millió tonna szénnek felel meg. A biomasszát mindig az élőlényekben lévő szén mennyiségével jellemzik, így összehasonlítható bármely élőlény bármely másikkal. Tudjuk, hogy a sarkvidékeken kívül a hangyák a bolygó szinte minden pontján eléldegélnek, és a vizsgálatok szerint a trópusokon van a legtöbb hangya. A klímarégiókon kívül az is lényeges kérdés az eloszlásukban, hogy miféle ökológiai rendszerben élnek. Az erdők és a száraz területek a leginkább gazdagok hangyákban, és sokkal kevesebb hangya lakja az ember által átalakított élőhelyeket. A kutatók szerint fontos volna megvizsgálni azokat a tényezőket, amelyek a hangyák eloszlását, népességét befolyásolják, illetve a klímaváltozás rájuk kifejtett hatásait is. Bár az átlagember számára leginkább csak a spájzba betévedő bosszúságnak tűnnek, a hangyák igen fontos részei világunknak. A hangyák hektáronként akár 13 tonna talajtömeget is megmozgathatnak évente, ezzel rendkívül nagy hatásuk van a talaj tápanyag elosztására, és döntő szerep hárul rájuk a növényi magvak terjesztésében is. Azonban nem minden esetben pozitív a szerepük az inváziós fajok, például az Észak-Amerikába behurcolt tűzhangyák negatív hatással vannak a helyi ökoszisztémára, és az általuk okozott ökológiai károk is jelentősek. Az előbbi hírünkből megtudhatták, hány egyedből áll bolygónk hangya állománya. A továbbiakban a csimpánzok eszköz használatát vizsgáljuk, amit a diófélék feltöréséhez alkalmaznak. A csimpánzok másféle eszközöket használnak az eltérő diófélék feltörésére, s egyes csoportjaik eszközkultúrája is eltér. Egy kutatócsoport nemrégiben számolt be a legújabb érdekes felfedezésükről, Nyugat-Afrika egyes csimpánz csoportjai jól elkülöníthető eszközkultúrával rendelkeznek. Elefántcsontpart erdőségeiben végzett terepmunka során a kőeszközök használatát dokumentálták, és az eszközök vizsgálata során derült ki, hogy a majmok az eltérő dióféléket eltérő eszközzel törik fel. Bár az eszközhasználat maga igen elterjedt a csimpánzoknál, csak néhány csoportjuk használ kőeszközöket diók törésére. Most azonban a kőeszközeik 3D modelljeit összehasonlítva az is kiderült, hogy a csoportok közt etéren is eltérések vannak. Nem azonosak az üllőként használt kövek, vagyis amelyre ráhelyezik a megtörni kíván diót, és eltérnek a kalapácsként használtak is. A kutatók a 3D modellek alapján elemezték azokat a nyomokat, amelyeket a diótörés hagy a kőeszközökön, mind az elefánt csontparti, mind pedig egy guineai csimpánz populáció esetében. A különbségek a kutatás eredménye szerint abból eredhetnek, hogy egyrészt eltérő diófélék teremnek az egyes helyszíneken, amelyekhez eltérő technikára és eszközre van szükség, másrészt pedig a rendelkezésre álló kő alapanyag is meghatározhatja az alkalmazott eszközök választékát. Ezek összességéből adódóan jelentős eltérések alakulnak ki az egyes csoportok kalapácsai és üllői közt. A csimpánzok eltérő diótörési szokásairól hallhattak előző hírünkben. A folytatásban arra a kérdésre keressük a választ, hogy van-e haszna az álmodozásnak. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Egy kutatás szerint az ábrándozás során tapasztalt tevékenységek legalább egy része az emlékek előhívásához kapcsolódik. Ne szóljunk rá a merengőre, mert ő fogja tudni, hogyan cselekedjen a jövőben. A legújabb agykutatási eredmények legalábbis ezt sugallják. amikor egy angol pszichológus körülbelül 25 évvel ezelőtt elkezdte tanulmányozni az éber álmodozást, sokan szkeptikusnak néztek vizsgálataira. Azt akarta kideríteni, hogyan lehetne megvizsgálni ezeket a spontán és kiszámíthatatlan gondolatokat, amelyek akkor keletkeznek, amikor az emberek nem figyelnek a környezetükre, feladataikra, és nem kapcsolhatók össze semmilyen mérhető külső viselkedéssel. A szakember számítógéppel reprodukálta azokat a figyelemkieséseket, amikor annyira elkalandozunk, hogy más csinálunk, mint amit kellene. A kutató rájött, hogy a boldogtalan elmék hajlamosak a múltban bolyongani, míg a boldogok gyakran a jövőn töprengenek. Az agyi képalkotó technikák megjelenésével kiderült, hogy akkor is történik valami az agyban, ha látszólag nem csinál semmit. Pszichológusok szerint a figyelem és az észlelés közötti szétválás, az elkalandozás azért történik, mert az emberek emlékeznek. A múlt és a jövő valóban uralja az emberek gondolkodását, és az ábrándozás az agy kísérlete, hogy megértse, mi történik, ez pedig segíti a jövőbeli helyes viselkedésben. Az álmodozás a jövő megmentője az előbbi kutatás szerint. A koponyán keresztül lát az agyba egy új fejlesztésű holográfiás mikroszkóp, erről a fejlesztésről kaphatnak most tájékoztatást. Holografikus mikroszkópot fejlesztettek ki koreai kutatók, amely képes átlátni az épp érintetlen koponyán. Ennek segítségével már sikerült is képet alkotni az élő egerek agyában található ideghálózatról, nagy felbontásban, 3D-ben, a koponya eltávolítása nélkül. Ahhoz, hogy egy élő szervezet belső jellemzőit fény segítségével lehessen vizsgálni, egyfelől elegendő fényenergiát kell juttatni a mintába, másrészt pedig pontosan meg kell mérni a célszövetről visszavert jelet. A kutatóknak sikerült elemezniük a fény és az anyag közötti kölcsönhatást, ami lehetővé tette, hogy tovább fejlesszék az eszközüket, így most egy szupermélységű háromdimenziós időfelbontású holografikus mikroszkóp sikeres fejlesztéséről számoltak be, ami lehetővé teszi a szövetek minden eddiginél nagyobb mélységben történő megfigyelését. A kutatók szerint eredményeik nagyban hozzájárulnak az orvosbiológiai kutatások fejlődéséhez, ideértve az idegtudományokat és a precíziós méréstechnika iparágát is, a jövőben pedig még pontosabb és mélyebb mérésekre alkalmas holografikus mikroszkópok készülhetnek. Egy holográfiás mikroszkóp került bemutatásra utolsó hírünkben, amely az agyban található ideghálózatról alkot képet. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk arról, hogy speciális módszerrel termeli az energiát a vízen lebegő szélturbina. Hallhattak arról, hogy mikroelektronikai iparág forradalmi újítása lehet a világ leggyorsabb mikrobotja. Bemutattuk az áram nélkül működő hűtő technológiát. Szó volt arról, hogy testen hordható légzsák védheti meg viselőjét az eséstől. Megtudhatták azt is, hány egyedből áll bolygónk hangya állománya, valamint ismertettünk egy kutatást, mely szerint az álmodozás a jövő megmentője. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom önöket egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt, viszonthallásra.
A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!